ha holnaptól vahabita muszlimoknak kéne lenni, mert az lenne a népszerű, akkor Orbán holnap megjelenne muszlim imámként és buzdítana a mekkai zarándoklatra.
Ebben a videóban egy interjút láthattok Ésik Sándorral, a Diétás Magyar Múzsa nevű Facebook oldal főszerkesztőjével. Ésiknek az elmúlt hetekben jelent meg a könyve, amelyben arról ír, hogy szerinte miért fontos politizálni. A beszélgetés során szó lesz a magyar értelmiség szerepfelfogásáról, a velünk élő káderizmusról, illetve a NER konzervatív kritikájáról is. Mielőtt azonban belevágnánk, iratkozzatok fel a csatornánkra, és hogyha tehetitek, akkor támogassátok a Telexet. Hello Sándor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást, sziasztok!
Egy mondatban, hogyha össze kellene foglalnod, hogy mi az a Diétás Magyar Múzsa, akkor mi lenne az?
A Diétás Magyar Múzsa egy közélettel foglalkozó Facebook oldal, ami hosszabb ismeretterjesztő és a közéletre reagáló cikkeket, illetve magyar és külföldi sajtóhíreket oszt meg. A Facebook oldal neve az egy rossz szóvicc, tehát hogy ugye Csokonai Vitéz Mihálynak volt a Diétai Magyar Múzsa nevű kiadványa 1700 akárhanyas pozsonyi országgyűlés, vagyis diéta alkalmából, és egyszerűen a barátaim nem hitték el, hogy én ezt a szóviccet megmerem húzni. Tévedtek. És aztán megragadt ez a név, és most már tulajdonképpen a én brandé vált, ha lehet ezt mondani.
De hogy akkor ez egy újság, vagy egy blog, vagy egy...
Ezt nem tudjuk.
Ami a Facebookon van ráadásul, tehát ezt hogy kell meghatározni?
Igen, valamelyik nap az ATV-ben Róna Jeggó mondta, hogy ez az egyetlen Facebook oldal, amelyiknek főszerkesztője van, és nem tudok arra a kérdésre válaszolni, hogy melyik oldalán, hogy ez most egy Facebook oldal, vagy ez egy újság. Én szerintem nem újság, mondjuk abban az értelemben, ahogy a Telex az. 80%-ban én írom, maradék 20%-ot két-három barátom. Az egyik célja az még mindig az, hogy én kiírjam magamból azokat a dolgokat. Megírom azokat a cikkeket, amiket szerettem volna elolvasni, de nem találtam. Tehát van egy ilyen értelmiségi attitűd, amit úgy szoktam hívni, hogy a világ legokosabb embere szindróma. Nagyon sok magyar szenved. Aztán az évek folyamán, ahogy egyre többen olvastak minket, és egyre több olyan dolog jött, hogy erről is írjatok már, arról is írjatok már, akkor kezdett úgy felvevődni az a szerep, nem tudok szebben fogalmazni ezzel kapcsolatban, hogy akkor egy kis felvilágosítás. Tehát amikor oda-vissza kellett menni, hogy mi az a politikus, mi az a választás, mi az a listás szavazás, és mi az az egyéni választókerület.
Szóval akkor azt gondolod, hogy még ilyen alap információkból van, nem tudom, rendkívül deficites mondjuk a magyar társadalom, vagy a Facebooknak az olvasóközönsége, vagy ezek ilyen kocsmai beszélgetések, ahol előkerülnek ilyen alapkérdések?
Hát vagy, mindenütt előkerülnek. Ugye a Diétás Magyar Múzsának azért, mert hogy hosszan és bonyolultan fogalmazok, ez megszűri az olvasóközönséget. Tehát ahogy nézegetem a Facebooknak ezeket a grafikonjait, hogy kik olvasnak minket, azt látom, hogy ilyen 30 és 50 közötti városi közönség van. Ehhez képest, hogy ez a közönség, igen, sokszor látok olyan tájékozatlanságot, hogy olyan emberek, akik nagyon sok dologban százszor okosabbak és műveltebbek, mint én. Tehát amikor, mit tudom én, írok valami EU politikai témát, és tök jó indulatúan küldenek két-három cikket, hogy ezt azért olvasd el, mielőtt megint írsz róla. Tehát jönnek ilyenek, tehát ebből azt szűröm le, hogy olyan emberek olvassák, akik egyébként az élet összes többi dolgában, vagy az élet nagyon sok dolgában okosak, műveltek, és azt lehet mondani, hogy Magyarország szellemi vezető erejéhez tartoznak. Nem feltétlenül úgy, hogy felkent értelmiségiek, de mondjuk a legokosabb 5%-ban benne vannak. És ehhez képest merülnek fel olyan kérdések, hogy mit tudom én, a Kaleta Gábort miért nem zárták be egy tárgyalás után, és mi ez a bohóckodás, hogy 3-4-5 tárgyalást tartottak az ügyében, és nem zárták be a végén. Most nyilván abban én nem tudok állást foglalni, az ügy hát nem ismer, hogy be kellett volna zárni, vagy nem. De az, hogy miért jár neki ennyi jogorvoslat, és akkor az ember vesz egy nagy levegőt, és akkor leírja, hogy mi az, hogy jogorvoslat, és hogy miért fontos ez, és miért jár ez mindenkinek, akármivel is van megvádolva. Mert egyszerűen azt látom, hogy olyan emberek, akik, még egyszer mondom, nem buták, meg nem műveletlenek a szó semmilyen értelmében, tájékozatlanok ezzel kapcsolatban. És akkor előbb bújik belőlem a tanárbácsi, aki azért olyan nagyon mélyre nincs elásva.
És de hogy ez milyen képzettség párosul ehhez? Tehát, hogy ez a tanárbácsi, most ugye mondta egy jogi esetet, ugye nyilván abban te otthonosan mozogsz, mint a jogász, mert nem tudom, jogi doktor, nem tudom, hogy kell ezt a
jogász,
jól definiálni, de hogy nyilván itt nagyon sok más kérdésben is azért úgy elég komoly állásfoglalásokat teszel, és így elmondod, hogy hogy van, ami nyilván felveti azért azt a kérdést, hogy oké, neked van egy szakterület, ahhoz nagyon értesz feltehetőleg, de hogy értesz hozzá, de hogy azt nem tudom, a német politikától kezdve, hogy működik a magyar agrárium, az már lehet, hogy kicsit azért távol állett.
Ezekben a dolgokban nagyon gyakran vagyok felületes. Tehát igen, tehát a magyar agráriumról egész sokat tudok, többet, mint a utcán szembejövő 100 emberből, mint ami 80, de a maradék 19 ember meg annyival tud nálam többet, hogy teljesen hülyének tűnök mellettük. Átlagot meghaladó olvasottságom és tájékozottságom van, de ez is olyan dolog, hogy azért ilyenje még nagyon sok embernek van. Én érzem azt a késztetést, hogy ezt ki kell írni magamból. Vannak hülye hobbik, más bélyegeket gyűjt, vagy modellvasutazik, én követem a világeseményeket.
Pont miközben olvastam a könyvet, akkor volt a Partizánon a Sebestyén Balázzsal egy interjú, és ott ő azt mondta, hogy ő soha büdös életben nem fog politizálni, mert nem ért hozzá. Ami egy tök ilyen olyan mondat, ami gyakorlatilag két napot elhangzik Magyarországon, és azt így elmondják az emberek, tehát ez egy ilyen általános hozzáállásnak is tekintető, hogy erről te mondjuk mit gondolsz, hogy hát én nem politizálok, mert én nem értek hozzá.
Nagyon furcsa képzeteink vannak a politikával, mint jelenséggel kapcsolatban. Ez az én nem politizálok, én ezt mindig a Kádár rendszer prüdériájára vezetem vissza, és úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban van egy olyan érzés, hogy a közéleti részvétel az egy olyan dolog, amitől tartózkodni kell, illetve hogy a közéleti részvételt hivatásszerűen űző emberek, röviden politikusok, azokhoz kapcsolódik valamiféle tisztátalanság, tisztességtelenség, nem is tudom, mi a jó szó erre. Na és amit ők csinálnak, abban már igazán kultúrember nem ártja bele magát. És ez szerintem egy téves attitűd. Tehát nagyon sok dologról van a magyaroknak kialakult véleménye, ugye ez a közhely, hogy mi a 10 millió foci edző, autóversenyző, virológus, nőgyógyász és akárminek a országa vagyunk. És ahhoz képest, hogy mennyi mindenről van véleményünk, nagyon feltűnő, hogy ehhez képest mennyire kevés dolog fordul át ebből cselekvésbe. És amikor átfordul cselekvésbe, akkor ilyen NER elleni tüntetések első generációjának volt az egy állandó zéje, hogy amit megjelenik egy politikus, mindenki hazamegy. És akkor azt kell tudatosítani, hogy ez így nem jó. Tehát a politikus oda fog jönni, mert neki az a dolga, hogy itt az emberek gondolnak valamiről valamit, és oda jön és megígéri, hogy ha rászavaznak, akkor ezt a valamit ő majd helyre fogja tenni. Hazudik? Hát lehet, hogy hazudik, de neki ez a foglalkozása, és teljes értetlenség övezi ezt, és ez végül is oda vezet, hogy megerősíti azt az egyébként Magyarországon azért 100 éve vagy még régebben meglevő felfogást, hogy hát úgyse fog itt változni semmi. Mert itt minden rossz, majd inkább el kell innen menni, mert úgyse fog megváltozni. És nem kezdenek el a kicsi dolgokba se beleállni emberek. Pedig ha van valami, amit egyébként az elmúlt most már 11 év megtanít, hogy akármennyire például a mostani a NER-t azt úgy festik le az emberek, hogy az egy kérlelhetetlen elnyomó akármi. Nagyon sok olyan eset van, amikor viszonylag kis ellenállásra egyszerűen abba hagyják a nyomulást. És ez mondjuk, és ez nem a magyar kormánynak a jellegzetessége, ez minden kormánynak a jellegzetessége, hogyha azt látják, hogy emberek beleállnak dolgokba, akkor a kormány azt mondja, bármelyik ország kormány, hogy biztos, hogy keresztül akarom én ezt verni, biztos, hogy el akarom veszteni a választásokat, vagy kínos botrányba akarok keveredni, vagy rá akarom küldeni a rendőrséget a békés tüntetőkre, vagy megvizsgálja a kockázatokat. És ezek a kockázatok egy politikai erő számára akkor jelentkeznek, ha a választópolgárok részt vesznek a közéletben, és véleményük van, és formálják.
Ja, de mi van, ha nincsen elég ismeretük hozzá? Tehát mondjuk azzal kapcsolatban, hogy mekkora a költségvetési hiány, vagy hogy most mi a helyes külpolitika, vagy hogy mennyibe kell, hogy kerüljön mondjuk akár egy Budapest-Belgrád. Persze, mert mint a könyvedben írsz ugye ezekről, de hogy szóval, hogy a politikára buzdításnak, ott azért, mint hogyha lenne benne valamilyen fajta ellentmondás, hogy politizáljanak az emberek, de hogyha mondjuk keveset tudnak így a, nem tudom, közéletnek a dolgairól, vagy arról, hogy mi a jó, nem tudom, országvezetés, akkor talán mondhatják is azt, hogy hát én nem értek hozzá, és akkor inkább távol maradok tőle.
Hát igen, csak ha nem értek hozzá, persze lehet azt választani, hogy akkor inkább távol maradok tőle, csak akkor minden marad ugyanúgy. És ugye ugyanezek az emberek szokták elmondani, hogy ahogy most van, úgy nem jól van. És akkor így körbe-körbe forgunk, hogy nem jól van, csinálni kéne valamit, nem értek hozzá, hazamegyek, még mindig nem jól van, sose jövünk ki belőle.
Ugye azt hiszem egyébként a könyvednek az volt az egyik, legalábbis bennem lecsapódó fő tézise, hogyha nem is feltétlenül, nem tudom, a költségvetési, meg a monetáris politikával mondjuk foglalkozik valaki, de mondjuk ahhoz azért mindenképpen fog érteni, hogy a, nem tudom, saját lakóközösségében akkor megszervezzen valamit, és hogy ezekből a kis sejtekből épülhet fel egy tudatosabb társadalom, ami a nagyobb dolgokat sem engedi fel.
A magyar társadalom rendkívül atomizált. Tehát minimális összetartások sincsenek benne, és ezek a minimális összetartások ezek sokszor járnak olyan eredménnyel, ami rossz, mert hány olyan társasház közösséget ismerünk, ahol, mit tudom én, nem lehet kutyát tartani, vagy éppen ellenkezőleg mindenki kutyát tart, és ilyen lehetetlen dolgokon áll meg az egész társasháznak az élete. Pedig alapvetően az visz előre, hogy ezek a kis kötelékek újra szövődnek a társadalomban. Tehát a magyar társadalom egy széttépett szövet. Ha visszamegyünk mondjuk a 70-es, 80-as évekbe, van egy ránézése nagyon aktív civil élet, mert van néptánccsoport, van énekkar, ki tudja még hányféle ilyen a szabadidő eltöltésére, hobbira és az emberi kiteljesedésre szolgáló csoport, amit azt is hihetnénk, hogy ez egy virágzó civil életet alapoz meg. Csak azt látjuk, hogy a szálak nem ezek között vannak, hanem a központ és az egyes csoportok között. Tehát az állam ad egy művelődési házat, az állam vásárol, nem tudom én, néptáncruhát, vagy hangszereket, vagy saktáblákat, vagy akármit, az emberek oda mennek, megírják a kis kérvényt, hogy adják ki a saktáblát, hogy sakkozhassanak, sakkoznak, leadják a saktáblát, és aztán hazamennek. És hiányzik belőle az organikus jelleg, hogy kéne még egy saktábla, akkor vegyünk egyet. És ez az, ami elvisz odáig, hogy akkor már van az egyéneknek is egy olyan öndefiníciója, ami egy többszörös definíció. Tehát, hogy vagyok állampolgár, vagyok a sakklubnak a tagja, de egyébként a lányomat hordom néptáncolni, és ezért ott is egy közösségnek vagyok a tagja. És ugye ez egy nagyon fontos igénye az embernek, hogy minél több ilyen kötelékkel kötődjön a társadalomhoz. És ugye minél több ilyen kötelék van, annál több irányba tud nyúlni az ember, ha egyedül találja magát a hatalommal szemben.
És te ezt egyébként, a civil életedben ezt csinálod? Tehát, hogy mondjuk a te lakóközösség, nem tudom, hogy hol élsz, vagy milyen körülmények között, de hogy ott akkor azért úgy rendesen meg vannak szervezve az emberek.
Be kell vallanom, hogy én egy olyan mizantróp vagyok, hogy tizenvalahány éve ugyanaz a hölgy a szomszédom, azt is tudom, hogy egyébként ügyvéd, mint én. Nem tudom, hogy hívják, tehát, hogy nekem azért van egy ilyen hátrányom ezen a területen, én nagyon sokat írok róla, és mentségemre hozom fel, hogy eddig akárki megkeresett azzal, hogy népszerűsítsem, segítsem, találjak ki neki valami kommunikációs dolgot, én ezt mindig megtettem. Azzal a vallomással tartozom, hogy engem háromnál több ember nagyon hamar idegesíteni kezd. Uh-huh. Tehát amikor ezt felvesszük, egyébként ma van a születésnapom, a barátaim szerveznek szombatra egy bulit, mert ugye kerekszámról van szó, és Nagyon tartok tőle, mert ott majd 5-6 emberrel nekem húzamosabb, vagy akár 10, vagy nem tudom hányan jönnek. Nekem majd egy természetesen kell viselkedni, és hasonlók. Tehát nekem ezzel kapcsolatban vannak bizonyos hátrányaim. Viszont annál többet írok róla, és mondom el, hogy szerintem hogy kell csinálni.
Nagyon le fogom egyszerűsíteni a helyzetet, de nekem van egy olyan hipotézisem, hogy akik mondjuk így a hatalmat, regnáló politikai hatalmat mondjuk nagyon kritizálják, vagy élesen kritizálják, azok sokszor ezt mondjuk hivatásszerűen teszik, tehát ebből élnek, nem tudom, politikusok, újságírók, vagy mondjuk valamilyen professzionális civil szervezetnél dolgoznak. Ugye te pedig ezt hobbiból csinálod, és pénzt nem kapsz érte, viszont az felmerül benned, hogy ez mondjuk a te saját bizniszedet, mondjuk a saját ilyen ügyvédi praxisodat, ez hát kártékonyan érintheti, hogy nagyon keményen beleszállsz, vagy szálltok a NER-be, tehát mondjuk most csak egy-két példa, mondjuk a külügyminisztert mindig, nem tudom, Petikének hívjátok, a Orbán Viktornak a Kossuth rádiós interjúi az a, nem tudom, Paraszt reggeli néven futnak, tehát hogy azért úgy nem finomkodtok a jelzőkben, hogy ez nem üt vissza?
Szeretem azt gondolni, hogy mi nem csinálunk olyat, hogy öncélúan szállunk bele bárkibe. Tehát ha valakiről azt írjuk, hogy hülye, az azért van, mert hülyeséget csinált. A másik pedig az, hogy ilyen szempontból az élethelyzetem az úgymond szerencsés. Nincsen gyerekem, akit félteni kéne, hogy az iskolában majd nem tudom én retorzió ér, nincsenek állami megbízásaim, de még párt megbízásaim se. Teljesen független a megélhetésem a politikától.
Még ott a politika megtalálhat, nem? Tehát, hogy egy-egy rossz poszt, ami valakinek nagyon szúrja a szemét, vagy nem tudom, a tyúk szemét, és így nem tudom, így azt mondja, hogy akkor írunk róla már egy cikket az Origóra, és tehát, hogy azért ilyen lejárató kampányok, hát mert azért így voltak.
Ilyen volt már, de hát én most az elmúlt néhány hónap, amióta, vagy egy év, amióta így megugrott az olvasói létszámuk, az elhozta azt, hogy megkérdezhetem, hogy és hányan olvassák az Origót. Mert hogy néha minket többen, tehát hogy jó, nem előfordul, de mit tudom én, a Magyar Nemzet Online-t azt tudom, hogy például rendszeresen lenyomjuk így olvasói létszámban. Hát fegyegetőző, hogy most megírják rólam, hogy én egy
Gyurcsány bloggerem.
Gyurcsány, Bérenc, balliberális, judeó, plutokrata, szabadkőműves gyíkember. Oké.
Okay. Ja, de mondjuk nálad a esetben a balliberális az fedi a valóságnak bármilyen szegletét? Vagy most csak azért is kérdezem, mert hogy például a Facebook oldalatoknak a cover fotóján ott azért arra utaltak, hogy ti azért egy ilyen konzervatív közösség vagytok.
Igen, tehát ha mondjuk megnézzük mondjuk a mércét, vagy az új egyenlőséget, vagy akármelyik ilyen magát abszolút baloldalinak tartó felületet, hát mi nem azok vagyunk. Ez a konzervatív dolog, ez nem úgy konzervatív, ahogy most nem tudom, néhány fideszes megvett egy kávézót ott valahol a parlament mellett, és ők most feltalálták, hogy ők a konzervatív klub, hanem egyszerűen azért gondoljuk ezt, mert hogy ez a sima polgári megélhetés. Dolgozunk, pénzt keresünk, mellette van egy hobbink, és azt gondoljuk, hogy kevés adót kell fizetni, azt viszont becsülettel. Az állam...
A neoliberálisnak is lehet.
Igen, az állam hagyjon minket békén, és egyébként meg odáig nem jutottunk el, hogy mindenkinek legyen jó fésült rövid haja, de hogy nem gondolom, hogy a múzsa az egy ilyen liberális valami lenne. Hát nyilván ma már minden liberális, ami nem ért egyet Orbán Viktorral, de hát azokkal a jelzőkkel meg nem foglalkozunk.
Akkor mondjuk ebből az alapállásból, hogy ez egy konzervatív, nem tudom, gondolat, vagy konzervatív életet éltek mondjuk, vagy alapvetően így gondolkodtak a világról.
Igen.
Ez mondjuk a 2010-es hatalomra kerüléséhez hogyan viszonyul mondjuk a Fidesznek? Tehát mondjuk akkor te örültél, vagy mi volt a viszonyulásod hozzá, hogy mégiscsak azért elkergették a, nem tudom, MSZP-SZDSZ?
Hát elkergették,
és... Leváltották inkább, bocs.
Hát lehet így is mondani, de hát ugye Horn Gábornak az a legendás, nem azt mondták, Feri, az azért ül, mert tényleg az történt, amit mondtak. Én akkoriban olyan helyen dolgoztam, ahol közelében voltam a politikának, nem résztvevője, de a közelében voltam, és nem a Fidesznek. nem csodálkoztam azon, hogy ez az összeomlás bekövetkezett, még akkor is, ha én már akkor is úgy gondoltam, hogy egy ilyen fideszes tarolásból jó nem jöhet ki, és hát aztán nem is jött ki belőle jó. Nyilván ez a kérdés, a kérdés mögötti kérdés az, hogy ellenzéké a diétás magyar muzsa, jelenleg az. De én szeretném azt gondolni, ha itt most megváltozna esetleg tavasszal az, hogy ki lesz kormányon, akkor is kritikus maradna.
Nem, én inkább nem is erre akartam kifejezetten utalni, hanem inkább arra, hogy van-e bármilyen fajta értékazonosság mondjuk ha nem is a mostani Fidesz, de mondjuk akár a 12 évvel ezelőtti Fidesz, és mondjuk a te jelenlegi, vagy a ti jelenlegi gondolataitok között, tehát hogy van-e, amiben azt mondod, hogy jó, azért ezt jól csinálják, nem tudom, akár családpolitika, adópolitika.
Válasszuk külön azt a kérdést, hogy értékazonosság, meg az, hogy valamit jól csinálnak. Mert értékazonosság nincs, mert nem lehet ezzel ilyen abszolút pragmatikusan csak a napi népszerűséget, ugye, amit a pillanat uralásának szoktak nevezni, ezzel nem lehet szerintem legalábbis kifejlett gerincsigolyák birtokában azonosulni. Az, hogy csinálnak-e valamit jól, igen, csinálnak valamit jól, de ez ennek a rendszernek nem a jellegzetessége, hanem az anomália, ha valami jól sikerül. Még mindig van a közelükben pár szakember, még mindig sikerülnek értelmesen dolgok, mindig el szoktam mondani, hogy például az, ahogy a igazságszolgáltatást elektronikus alapokra helyezték, az sikerülhetett volna sokkal jobban, mint ahogy sikerült, de alapvetően nem sikerült rosszul. Tehát, hogy működik, használható, vannak kisebb-nagyobb anomáliái, de arról nem a Fidesz tehet, hanem arról azt tehet, hogy ki kéne itt képezni adott esetben több tízezer igazságügyi alkalmazottat egységes informatikai tájékozottságúra, az meg nem két nap alatt megy, de ettől függetlenül az egy működő rendszer, összehozták, megcsinálták, jól csinálták meg, persze lehetne sokkal jobban, és vannak benne sejthetően korrupciós disznóságok is, de csináltak egy működő rendszert. És még sok helyen lehet ilyeneket találni abban, amit most már tizenvalahány éve csináltak, tehát azért Magyarországon nincsen sáskajárás, meg éhínség, meg mit tudom én. Tehát az szerintem...
Az utóbbival talán az lehet vitatkozni, mondjuk
van, ahol
van 2-3 millió ember, aki elég mély szegénységből él.
Igen. De úgy értem, hogy tehát látványos katasztrófa nincs, illetve hát nem...
Vagy nem látod.
Nem látjuk. Tehát ugye ez a... Most speciál a ház előtt megy el a 4-es, 6-os villamos, úgyhogy mondhatjuk,
hát Budapest belvárosában.
Hogy igen, tehát belül vagyunk
a bűnös vonalon.
Tehát, hogy igen, de visszatérve, a Fidesz csinál jó dolgokat, amiket szerintem nem szabad azt mondani, hogy az csak azért rossz, mert ők csinálták, de összességében nem lehet azt mondani, hogy jó fele menne az ország. Pont azok a problémák, amiket emlegetsz, hogy nem is kell elmenni Sátoraljaújhelyig, vagy nem tudom én, valamelyik ilyen kis településig. Budapest külső kerületeiben már simán találkozol azokkal a jelenségekkel. Csak miután viszonylag sok ingatlan van, meg több bolt, meg több intézmény, nem olyan látványos a nyomor, mint ott, ahol a utolsó bolt, ami 20 kilométerre volt, az is bezárt 5 éve, hanem itt azért egy kicsit eloszlik, vagy nem tudom, kevésbé látványos a nyomor, de van. Meg ha mondjuk ügyvédként dolgozol, és akkor bejönnek hozzád, ugye én vállalok büntető kirendelést, és akkor találkozok azokkal az emberekkel, akik tacára annak, hogy azt mondják, hogy 8 általánost végeztek, nem tudnak írni, olvasni. És nem úgy, hogy funkcionális analfabéták, hanem bizonyos betűk nem mennek nekik. Tehát találkozol ezekkel a jelenségekkel. Tehát hiába van az, hogy bizonyos részeredményekre azt lehet mondani, hogy jól van, alapvetően az ország nincsen jól.
Nekem tök érdekes még ez a konzervatív, és akkor ki az igazi konzervatív, mert hogy nyilván, hogy te mondjuk magadat konzervatívnak mondod, de hát a Fidesz is azt mondja magára, hogy egy hagyományos, régi vágású kereszténydemokrata konzervatív párt, hogy szerinted mondjuk ők miért nem azok, mi az, ami mondjuk megkülönbözteti a te konzervativizmusodat mondjuk a Fidesz által, a képviseltől?
Hát például, ha mondjuk én egy fideszes államtitkár lennék, aki a korrupció súlyosabb megbüntetését követelném, ha nem is habzószája, de igen hangosan, akkor mondjuk nem fogadni kell 2,5 millió forintot bizonyos köröktől.
Hát jó, az egy rendszerhiba mondjuk akkor, hogyha most én lennék az ördögügyvédje, mármint, hogy nem az, hanem a másik, akkor mondhatnám azt, hogy jó, hát most...
A patás ördög, ezt úgy szokták mondani.
Ennyi emberből, hát van ilyen is, de hogy attól függetlenül maga az egész. Illetve még azért azt is felvetném, hogy jó, persze, vannak ezek az ilyen Habony, Rogán, ezek a körök, akiket azért ugye elég sokan kritizálnak.
De mondjál olyat, amik nem ilyen körök.
Hát akikre mondjuk azt szokták mondani, ez a klasszikus, nem tudom, a Stumpf István, a Navracsis Tibor.
Partvonalon.
Hát ő most kormánybiztos, vagy miniszteri biztos egyébként. Tehát, hogy,
de hogy akkor régen ez volt az Ulán Bátori nagykövet.
Mondjuk akár mondjuk erre a körre, de érte a Gulyás Gergelyt is mondhatnám, mint aki egy értelmiségi...
Akit ugye a Muzsán rendszeresen Safraneknek hívunk. Nehogy...
Szóval, hogy vannak azért azok az arcok, azért valamilyen szinten, igen, most nem ők vannak a kormányban, de azért a kormány közelében, illetve Gulyás ugye konkrétan a miniszterelnökséget vezető miniszter, tehát hogy akikre meg úgy tekintenek azért sokan, hogy na ők azért hozzák ezt a emberarcú fideszes konzervatív.
Igen, ember, mindig megvan az ügyeletes emberarcú fideszes, régen Pokorni volt az ügyeletes emberarcú fideszes, meg egy darabig szegény Szájer is az emberarcú fideszes volt. Van mindig emberarcú fideszes, csak szerintem nem az az igazi arca a Fidesznek, hanem az igazi arca a Fidesznek az ilyen boldog, mennyi, simonka típusú vidéki lenyúlógépek. Mármint a lenyúlógépet nem az emberre értem, hanem azokra a mechanizmusokra, ami nem csak ezek üzemeltetik, hanem van még 25 ilyen. Szerintem ha teljesen meghűlnék, akkor most itt még 5 ugyanilyen lenyúlógépet fel tudnék sorolni. Az a Fidesz igazi arca. Én azt nem vagyok hajlandó bármilyen szempontból konzervatívnak vagy értékalapúnak nevezni, amikor bejön a felmérés, hogy hány százalék népszerűséget tudunk ezzel-azzal szerezni, és azt döntjük, amelyikre a több népszerűség jön. Tehát felőlem nevezhetik ezt kereszténynek, vagy akárminek, aminek akarják, de ez mind a nyers hatalomtechnikai pragmatizmusnak az aktuális állarca. Ugye most már tudjuk, hogy a politikai termék fogalmát, ugye régen a polgár volt, most éppen kereszténydemokraták. Ha holnaptól vahabita muszlimoknak kéne lenni, mert az lenne a népszerű, akkor Orbán holnap megjelenne muszlim imámként, és buzdítana a mekkai zarándoklatra.
A te konzervativizmusod, mondjuk az hogyan viszonyul ahhoz, hogy van egy ellenzéki összefogás, amiben mondjuk benne van a DK és a Gyurcsány Ferenc?
Hát az egy reál politikai kérdés. Tehát,
hát a Fidesznek meg reál politika az, hogy akkor jó, hát sok mindent kell csinálni. Kell a gyermekvédelmi népszavazás, annak ellenére, hogy nem biztos, hogy ez indokolt, mert hát...
Pont az, amit ők mondanak, nem fenyegeti a gyerekeket. Fenyegeti az, hogy analfabéták lesznek, alultápláltak lesznek, 101 dolog fenyegeti, amivel egyébként semmit nem csinálnak. Persze, igen, tehát valóban ez a mostani ellenzéki koalíció az egy elég színes valami, tehát finoman szólva. Kikényszerítik a választási szabályok, hogy jelenleg más megoldás nincs, szerintem se jó megoldás, csak nincs másik megoldás. Nem vagyok abban se vagyok biztos, hogy ez egy esélyes koalíció. Abban viszont biztos vagyok, hogy a kormányzó képességükkel azért komoly gondok lennének, ha nyernének. De hát összefogtak.
Most nem is az esélyekre vagyok inkább kíváncsi, hanem az, hogy te, mint egy értékalapú ember, te hogyan nyeled be? Tehát valahogy mégis, amit mondasz, hogy ez egy ilyen pragmatikus megoldás, tehát valahogy mégis benyeled ezt a békát, hogy ott van mondjuk a Gyurcsány is.
Hát, ha már értékalapnál tartunk, mi a nagyobb érték? Az, hogy olyan pártok indulnak, akik tökéletesen megfelelnek annak az értékkészletnek, amit én jónak gondolok, nincs ilyen párt, de sokaknak van ilyen párt. Vagy az a nagyobb érték, hogy változzon valami. Mert azért ezek az ellenzéki pártok azért kötöttek egy szerződést, lerögzítettek bizonyos dolgokat az ügynökaktáktól kezdve, mit tudom én, hány dolgot. Ez van. Az értékválasztás nem ott van. Most nyilván én sem látnám szívesen Gyurcsány Ferencet újra kormányban, bár ő kinyilvánította, hogy nem akar benne lenni. De ez van.
Köszönöm szépen, nagyon szép végszó, úgyhogy örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.